Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyek Csaba egriesek mutatott be Szent Misét az Egri Bazilikában hamvazó szerdán. A főpásztor szentbeszédében hangsúlyozta, hogy minden hamvazó szerda és minden nagybőjt egy kicsit más. Minden esztendőnek megvan a maga sajátossága. Az idei nagybőjti készületünkre rányomja a bélyegét Szentatyánk betegsége. Kérjünk számára enyhületet és erőt az Úrtól, és kitartóan imádkozzunk érte. Szentbeszéde végén a főpásztor úgy fogalmazott, hamvazó szerda által felismerjük és elfogadjuk, hogy testünk a földből vétetett, por és hamu vagyunk, és halálunk után testünk oda tér vissza. A hamvaszkodás mégsem a szomorúság, az önsajnálat vagy a megváltoztathatatlanba való kényszerű beletörődés jele. Éppen ellenkezőleg. Arról teszünk tanúságot, hogy Isten igéje világítja meg előttünk az egész életutunkat, a halál és az elmúlás útját is, amelyet nem egyedül és nem sötétségben járunk be, hanem itt is Jézus Krisztus nyomdokában járunk, az ő útja pedig a halálon át a feltámadásba vezetett, mondta Ternyák érsek. Digitális böjtre vállalkozik több tucat diák a Váci Egyház megyében. Egyedülálló kihívásra vállalkozott 4 iskola több mint 120 diákja a nagybojti időszakra. A Szent István Intézet és a Váci Egyház megyei katolikus iskolák főhatósága szervezésében megvalósuló kutatásban az okos eszközök korlátozásának hatásait vizsgálják majd a szakemberek. Marton Zsolt váci megyés püspök buzdította a fiatalokat. Ez egy nagy kaland, amihez sok örömet, erőt és kitartást kívánok. Annak a hitében és reményében, hogy a gyümölcsei is meglesznek. A fiatalok Böhm Csaba világbajnok öttusázó motivációs beszédét is hallhatták, aki úgy fogalmazott, arra buzdítalak benneteket, hogy vállaljatok ti is áldozatokat, mert megéri. A világbajnok öttusázó arra vállalkozott, hogy a telefonjáról letörli azokat az alkalmazásokat, amelyek arra késztetik, hogy folyamatosan a kezében tartsa a készüléket. Amióta ezt megtette, úgy érzi, jobban van, emelte ki a fiataloknak. A vizek visszatartása, a tájba történő visszajuttatása kihelyezése a legszélesebb közügy, jelentette ki az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszavasváriban. Vénémet Zsolt a keleti főcsatorna beeresztő zsilipjénél tartott sajtótájékoztatón elmondta, ennek érdekében számos intézkedést indítottak el. A télen a vízügyi igazgatóságok minden lehetséges eszközzel visszatartották a vizeket a csatornákban, és a szokásosnál 2 hónappal előbb megkezdték az öntöző csatornák nyári üzemi vízszintre történő emelését. Az európai nők szerepvállalásának védelmét célzó egyezményt írt alá Lilla Füreden a Nő a Siker Alapítvány konferenciáján Csöbör Katalin a szervezet alapítója, fideszes országgyűlési képviselő és több határon túli magyar női szervezet képviselője. A sajtótájékoztatón kiemelte, ez nem csak egy dokumentum, hanem egy olyan közös vállalás, amely kijelöli a partnerek céljait és felelősségeit. Megjegyezte, az elmúlt években a női identitást alapjaiban megkérdőjelező szélsőséges politikai irányzatok jelentek meg Európában. A politikus ismertetése szerint az egyezmény azt fogalmazza meg, hogy a nők és az anyák társadalomban betöltött szerepének megerősítése elengedhetetlen a nemzeti közösségek fennmaradásához. Ezért az egyezményben a résztvevők vállalják, hogy a kultúra, az oktatás, a gazdaság és a kommunikáció területén együttműködéseket kezdeményeznek. Végül a pénteki időjárásról. A pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, majd fátyol felhős, napos, száraz időben lesz részünk. A déli-délkeleti szél az Észak-Dunántúlon élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 17 és 22 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az Egri Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia egri kiválóságaival karöltve. Az Egri Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Március 7-én, pénteken, szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Egy nap ez, Uram, mely mindinkább közelebb visz hozzád, hiszen olyan könnyű eltársalognunk veled. Valóban, bármi legyen a munkám, állásom, Uram, te ott vagy velem. Egy pillanat, és meg tudom mondani neked, mi nem megy. Elmondhatom neked szívem örömét, vagy kérhetek tőled tanácsot. Vagy egyszerűen sírhatok előtted tartózkodás nélkül. Hálát adok neked, Uram, hogy közöttünk az érintkezés ilyen könnyű. Te király vagy, a világ mindenség, Uram, de főként atyám vagy te, ki hozzáférhetőbb vagy, mint bárki más. Előttem ajtód soha sincsen csukva. Nagy hála neked ezért, Uram, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Michael Quist fogalmazta meg, és a következőképpen hangzik. Minden igaz szeretet mag kihajt abban a szívben, ahová elvetették. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat a kedves hallgatóink. Ma a Tamások ünneplik névnapjukat. A név héber eredetű bibliai név, a Teomó névből származik, melynek jelentése iker. A görögök Thomas formában vették át, ez esetben jelentése csodálatos. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Tamás nevű hallgatónkat. Gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma Szent Perpétua és Felicitász vértanúk emléknapja van. Napköszöntő című műsorunk folytatásában pedig javaslom, hogy most egy műsorismertetés segítségével tekintsük át együtt, hogy milyen műsorokkal is várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, amelyben ez alkalommal a hosszú és egészséges élet titkáról beszélgetünk dr. Újhelyi Nelli táplálkozási kultúra kutatóval, a Longevity magazin főszerkesztőjével. A műsort a Csillagpont Rádió készítette. Ezután hasznos közlekedési információkat ismertetek majd az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A folytatásban pedig a várható időjárásról kérdezem majd Rázsi András meteorológust. Ezt követően a Nap verse című kis műsorunkban Csukás István Tegnap még hó esett című versét mondja el Parócai Bernadett. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. majd Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből tolmácsolunk egy újabb részletet. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan első pénteki szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Szent Perpétua és Felicitász vértanúk életéről beszél dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspökatya. A folytatásban a napi mája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt még kulturális programajánlóval is várom önöket. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik tehát ma reggeli műsorkínálatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. Műsorainkhoz jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok önöknek!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a hosszú és egészséges élettitkáról beszélget dr. Újhelyi Nelli táplálkozási kultúra kutatóval, a Longevity magazin főszerkesztőjével, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Hazánk vonatkozásában az is a nagyon érdekes momentum, hogy Budapest ugyan magas várható élettartamot mutat, de nem minden szempontból tekinthető az ország kék zónájának. Hát melyek azok a momentumok, amelyek Budapest mellett szólnak, és amelyek nem feltétlenül Budapest mellett, hiszen vannak olyan sajátosságok, amelyek sokkal inkább mondjuk a kisváros előnyeire, vagy kistelepülések előnyeire irányítják rá a figyelmet. Minket.
Igen, tehát pontosan így van, hogy Budapest tényleg kiemelkedik, második helyen szerepel önmagában Pest megye is, és alapvetően Budapest az tényleg az élmezőnyben van. De azt látjuk, hogy ennek az oka elsősorban abban keresendő, hogy valóban mondjuk egy egészségügyi ellátás az országon belül valószínűleg ott a legjobb, és hogyha valakinek valamilyen betegsége van, akkor annak a kezelési esélye az magas egy ilyen városban, nyilván a fővárosban. És persze az is igaz, hogy gazdasági szempontok is közrejátszanak, magasabb jövedelmű emberek élhetnek a városban, és több lehetőségük lehet arra, hogy az egészségükkel foglalkozzanak, akár csak tudásbeli kérdésekben is azért egy főváros lekörözhetetlen. Mégis az a típusú életmód, amit a kék zónáknál látunk, az sokkal inkább egy nyugodtabb, kisvárosi, akár falusi léptékű életmódról szól, és ebben nyilvánvalóan Budapest nem tekinthető kék zónának ilyen szempontból. Tehát azt a típusú életmódot nem tudjuk megvalósítani Budapesten, vagy mondjuk nagyon a széli, város széli területeken esetleg. Úgyhogy ilyen szempontból vizsgáljuk sokkal inkább a kisvárosokat és a kis településeknek a működését és mindennapjait, amelyben nyilván ezek is általános megállapítások, de mégis azt látjuk, hogy a természet közelség és a tisztább környezet, ami a kék zónáknál is egy nagyon fontos életmódbeli alap, az egy kisebb településen sokkal jobban kivitelezhető, ahol mondjuk alacsonyabb a légszennyezettség, nincsen az a városi smog. Ez nyilvánvalóan a hosszú távú egészségmegőrzésben fontos lesz, légzőszervi betegségeket meg tudja előzni. És ezek mellett olyan dolgokhoz juthatnak hozzá a kisebb településeken, ami szintén lehet, hogy egy nagyobb városban kevésbé működik, például a helyi friss élelmiszerek, kevésbé feldolgozott alapanyagoknak a fogyasztása, ami szintén kék zónáknál nagyon fontos szempont, és persze megvalósítható ez egy nagyvárosban is, vannak biopiacok, termelői piacok, de mégis egy kisebb településen sokszor ez adott, mert lehet, hogy valaki saját magának termeli meg, vagy a környékről tudja beszerezni az ilyen típusú élelmiszer alapanyagokat. Emellett fontos lehet még a mozgás, a mindennapi alacsony intenzitású mozgás, amit sétálás, kertészkedés, biciklizés lehet például ilyen, és egy kisebb településen gyakran az emberek a napi közlekedésként is gyakrabban sétálnak, vagy használják a biciklit, és ahogy említettem, mondjuk saját kertjüket gondozzák, és ezzel olyan mozgásformát követnek, amit viszonylag tényleg minden nap meg tudnak csinálni, és egy alacsony folyamatos, alacsony intenzitású folyamatos mozgásban tartja a szervezetet, amelyet akár időskorban is, tehát 70-80 éves korukban is tudnak az emberek végezni, még mondjuk egy panellakásban Budapesten ez kevésbé jellemző. És emellett, ami szintén egy fontos megállapítása a kék zónáknak, az az, hogy a lelki egészség mennyire fontos időskorban, és a közösségi kapcsolódások az ez egy fontos szegmense, alapillére a lelki egészségnek. Azt látjuk, hogy a kék zónákban az ott élő időseknek feladatuk, szerepük van a helyi társadalomban, összejárnak közösségi rendezvényekre, és a családon belül is, és ez is egy olyan szempont, ami egy kisvárosban, talán napjainkban is még jellemzőbb, hogy több szomszédsági, baráti, családi kapcsolat marad élő, akár időskorban is. Úgyhogy ezek a főbb megállapítások, nyilván ennek sokkal több részlete van, amelybe szeretnénk a következő hetekben, hónapokban jobban elmerülni, de az alapok szerintem láthatók ebből is, és talán átadhatók, és magunkkal tudjuk vinni ezeket a fontos életmódbeli irányokat, hogy ha szeretnénk hosszú, boldog életet élni a longevity szemléletében, akkor érdemes a mindennapi szokásainkat ilyen alapvető, egyszerű tanácsokra alapozni.
Elhangzott egészségügyi perceinkben ez alkalommal a hosszú és egészséges élettitkáról beszélgetett dr. Újhelyi Nelli táplálkozási kultúra kutatóval, a Longevity magazin főszerkesztőjével, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán Füzesabony térségében a műszaki átjárókat aszfaltozzák, emiatt Vásárosnamény felé a 113-as és a 115-ös, valamint a 117-es és a 118-as kilométerek között, míg Budapest felé a 119-es és 117-es, valamint a 116-os és 114-es kilométerek között zárták le a belső sávot. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalt a 46-os és 39-es kilométerek között szintén felújítják, ezért lezárták. A forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 3-as főúton Felső Zsolcánál a 191-es kilométernél felújítják az Arnóti körforgalmat Szikszó felé, ezért egy sávot lezártak. A 25-ös főúton Szent-Domonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Épül az M4-es autóút Török-Szentmiklós és Kisújszállás közötti szakasza, ezért a 4-es főút Török-Szentmiklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelik a Törökszent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült szakaszára, valamint a közeli alsóbrendű utakra. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán, a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés miatt zártak le egy sávot. Munkanapokon jelzőrök irányítják a forgalmat. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében favágók dolgoznak. A Farmost Jászberénnyel összekötő úton az 1-es és a 7-es kilométerek között. Jászboldogháza felé, illetve a Portelki vasútállomás irányába célszerű kerülni. És végül, de nem utolsó sorban a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás. Ezen a hétvégén, azaz március 8-án szombaton 22 órától, március 9-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Fontos és közérdekű információ, hogy március 1-ig a nemzetközi forgalomban közlekedő legalább 7-es Euro 3-as környezetvédelmi besorolású tehergépjárművekre azonban nem vonatkozik a tilalom. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hat óra 21 perc van, reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. Köszöntöm a telefonvonal túlsó végén várakozó Rázsi András meteorológust. Szervusz, szép jó reggelt kívánok neked.
Jó reggelt kívánok.
Természetesen mi másról is kérdezhetnélek, mint arról, hogy milyen időre is számíthatunk a mai nap folyamán.
Hát éppen másról is kérdezhetnél, de nyilván...
Az időjárás előrejelzésre maradjunk ennél a témánál.
Nem adhatok másmi lényegem, hogy a klasszikust idézzem. Ugye nyilván mindenki örömmel tapasztalt, hogy a hét második felétől kifejezetten tavaszias idő volt itt már az országunkban, a teljes országra érvényes volt, és hát az a jó hír, hogy ez folytatódik, ez a trend. Természetesen ezek a hajnali kis fagypont közeli állapotok, ezek továbbra is meg lesznek, tehát mind kifejezetten hűvös lesz a hajnal, de hát most van az az állapot, amikor el kell dönteni az embernek azt, hogy bevállalja azt, hogy reggel kicsit fázik, amikor elindul, vagy bevállalja azt, hogy hazafelé cipelni fogja a kabátját, mert hogy hát elég jelentős a hőingás a hajnal és a nappal között. Viszont a hétvégén folytatódik, sőt fokozódik majd ez a trend. Hát már a fagyok is csak úgy épp, hogy felülről súrolják majd inkább ezt a bizonyos nulla fokot. Most, hogy kinézek itt a feléleti város részben, látok egy-két erestetőt, de hát, tényleg ilyen rét, hogy csak nulla fokok voltak, és azok is csak így inkább itt talajmentén, viszont napközben már erősen 20 fok közelében lesznek a hőmérők, sőt a szombaton vasárnap el is érik a 20 Celsius fokot majd.
Akkor ilyen előtavaszi időjárásban lesz részünk, ezt elmondhatjuk. Hülyek maradunk március hónapjához.
Hát természetesen, sőt, tehát az évszakhoz képest ez még a talán néhány fokkal melegebb is, egyelőre ez lesz. Aztán majd kedden fog ebbe az időjárásba beleszólni egy hullámzó frontrendszer, akkor fordul majd változékonyabb, de ez a trend ezt folytatódni fog.
Addig örüljünk ennek a szép tavaszias időjárásnak a mai nap, illetve a hétvége folyamán is. Ha már megemlítetted, hogy kinézel az ablakon, én is kinézek a Szent István Rádió EGRI stúdiójának ablakán, és gyönyörű napfelkeltében van részem, úgyhogy szerettem volna megosztani veled és a kedves hallgatókkal. Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak. Találkozunk legközelebb jövő héten ugyanebben az időpontban. További szép napot és szép hétvégét kívánok neked. Szervusz.
Szép hétvégét kívánok én is. Minden jót. Szervusz.
A nap verse.
Csukás István. Tegnap még hó esett. Tegnap még hó esett. Ma napsüt, kék az ég. Nézem hunyorgó medveszemmel, együttemmel lemaradva a tündéri változásról, makacsul tovább hull bennem a hó, de azért a napsütést is észlelem. Sós áramütés íz bizsereg a nyelvem hegyén, a drótkerítésen fennakadt kátránypapír csattog, mintha szárnyon ült volna, s repülni vágy a kert. Az akácfák csúcsán szélmotoz, fészekben kuksoló rigók tolla közé fúj, szédíti őket tavasszal, maggal, némelyik már a csőrét tátja, énekelne. Repedezik bennem is a megkövesedett tapasztalás, az agyamba nyomtatott naptár, hogy hiszen tél van, legalábbis a földnek ezen a pontján, ahol én sem vagyok szabadabb, mint a fa. Ó, nem úgy vagyok fogoly, hogy ezt meg azt nem engedélyezik. Ellenük éppen harcolhatok is, ha kedvem tartja. Komolyabb, szigorúbb rabság az enyém, s nem szökhetek előle örök napsütésbe. Vinném magammal, mivel hogy bennem van. Télen hullna bent a hó, tavasszal patak áradna, nyáron aranykalász ringana, ősszel szőlőmézesedne. Vagyis hiába minden szökés, ahhoz újjá kellene születni, s máshol. De se újjá születni, se szökni nincs kedvem. Mivel jól érzem magam e végleges kötöttségben, s úgy vagyok szabad, hogy elfogadom, s már együtt repülök a kerttel, holott nagyon jól tudjuk, hogy nem moccanunk, s mint csodát éljük át e tündéri változást, a télbe benyilalt tavaszi napot. Örömünk apró, de valódi. Mert mi tudjuk, hogy mit kockáztatunk. Mindent mi változhatatlan. Mert csak így vagyunk, amik vagyunk. S nincs több hely a világban, csak ez az egy. Mert a hely is mi vagyunk, az ég is, s talpunk alatt a sírgödör.
Csukás István Tegnap még hó esett című versét Barócai Bernadett előadásában hallották. Csukás István kossuth-díjas magyar költő, író Kisújszálláson született 1936. április 2-án. Egy nehéz sorsú kovácsmester nagyobbik fiaként látta meg a napvilágot, és Kisújszálláson járta ki az elemi iskolát. 17 éves korában már költő akart lenni. 1968-tól 71-ig a Magyar Televíziónál előbb dramaturg, majd idézőjelben lefokozva az akkor indított gyerekhíradó, a Hétmérföldes Kamera országjáró munkatársa volt. A 60-as évek közepén Kormos István csábítására állt rá, hogy gyerekeknek írjon. 1978-tól 85-ig volt a Móra Ferenc ifjúsági könyvkiadó főszerkesztője, utána szabadfoglalkozású író lett. Közel 100 kötete jelent meg itthon és külföldön. Olyan halhatatlan mesefigurákat teremtett meg az elmúlt 40 évben, mint például Mirmur, Pompom vagy Süsü a sárkány. Ezeket a figurákat a gyerekek főként rajz- és bábfilmekből ismerhették meg, több ifjúsági regényéből pedig sikeres tévéfilm készült. 1975-ben a hollywoodi 10. televíziós fesztiválon a Kemény kalap és krumplior című játékfilm megkapta a fesztivál nagydíját és az év legjobb gyermekfilmje címet is. 2013. szeptember végén avatták fel a Kemény kalap és krumplior című ifjúsági regényében szereplő valós személy Bagaméri Mihály kisújszállási fagylaltárós bronzszobrát. Csukás István 2015-ben a Magyar Dráma napján Szépernő különdíjat kapott a fiatal nemzedékek színpadi mítoszainak megteremtéséért. Csukás István a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres József Attila díjas magyar költő, író, ifjúsági szerző 2020. február 24-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa nyugodtan aludt, folytatja a kezeléseket. Szerdán felhívta a gázai plébániát, állapota továbbra is stabil. A pápa homíliája hamvazó szerdán. A világ mérgező porai között a hamu emlékeztet bennünket arra, hogy kik vagyunk. Ferenc pápa 1 millió eurót adományoz egy lakhatási nehézségeket támogató római alapítványnak. Élő találkozás. Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagypőjt első vasárnapjára. Ferenc pápa nyugodtan aludt, folytatja a kezeléseket. A Szent Atya szerda éjszaka nyugodtan aludt és jelenleg pihen, adja hírül a Szentszék március 6-án reggel közzétett jelentésében. Nyugodtan telt az éjszaka, a Szent Atya pihent, majd folytatta a kezeléseket. Többek között a mozgásszervi fizioterápiát. Az éjszaka tervezett, nem invazív lélegeztetést követően csütörtökön délelőtt folytatta az orron keresztül végzett magas áramlású oxigénkezelést. Mint ismeretes, február 14-e óta kezelik a római Gemelli klinikán Ferenc pápát kétoldali tüdőgyulladással. A szerda esti orvosi jelentés azt állapította meg, hogy a pápa állapota stabil, nem lépett föl nála a légzési elégtelenség. A tervezetnek megfelelően éjszakára nem invazív, maszkon át történő gépi lélegeztetést alkalmaztak nála, míg a szerdai nap folyamán magas áramlású oxigént kapott. A pápa együttműködő a kezelések során, jó a kedélye. Az orvosok kiemelték, hogy az elmúlt két napban nem jelentkezett nála kritikus roham, ugyanakkor a klinikai kórkép összetettsége miatt prognózis továbbra sem adható.
Szerda esti jelentés. A pápa felhívta a gázai plébániát, állapota továbbra is stabil. Mivel klinikai állapota továbbra is stabil, újabb légzési problémák nélkül, Ferenc pápa felhívta a gázai katolikus plébániát, és dolgozott is a Szentszéki sajtóiroda szerda esti tájékoztatása szerint. A Szentszéki sajtóterem szerda este az alábbi közleményt adta ki Ferenc pápa egészségi állapotáról szóló napi egészségügyi információkkal. A Szent Atya állapota ma is stabil maradt, a légzési elégtelenség további súlyosbodása nélkül. A terveknek megfelelően kiegészítő, magas áramlású oxigénterápiával kezelik, és ma éjszakára újra nem invazív, mechanikus lélegeztetést alkalmaznak. A Szent Atya aktívabb légzési és mozgási gyógytornában tudott részt venni, a napot a karosszékében töltötte. Tekintettel a klinikai helyzet összetettségére a prognózis továbbra is bizonytalan. Ma délelőtt a 10. emeleti magánlakosztályában a Szent Atya részt vett a hamu megáldásának szertartásán, amellyel a szertartás vezető meghamvaszta, majd magához vette az eukarisztiát. Ezt követően többféle munkát is végzett. A délelőtt folyamán felhívta Gabriel Romanelli atyát, a gázai Szent Család templom plébánosát is. Délután felváltva pihent és dolgozott. A pápa homíliája hamvazó szerdán. A világ mérgező porai között a hamu emlékeztet bennünket arra, hogy kik vagyunk. A Szent Szabina Bazilikában a bűnbánati időszak kezdetén tartott szentmisén Angelo de Donatis bíboros, fő penitenciárius olvasta fel Ferenc pápa homíliáját. Ez az időszak, amely átformál bennünket, a remény felélesztésére hív. A szertartást az Aventinus dombon található Szent Anselm templomból induló bűnbánati körmenet előzte meg. Kísérd jó indulatoddal, irgalmas atyánk, bűnbánati utunk első lépéseit, hogy a külsődleges hódolat megfeleljen a lélek mélységes megújulásának. Ez a könyörgés, amelyet Angelo de Donatis bíboros, fő penitenciárius, Ferenc pápa delegátusa fogalmazott meg, jelentette a stáció liturgia kezdetét az Aventinus dombon található Szent Anselm templomban. Ezt követte a bűnbánati körmenet a Szent Szabina bazilikához, ahol a szentmise bemutatásával és a hamvaszkodással kezdetét vette a nagybőjti út. A szentek litániája hangzott el a bazilikához vezető úton. A hívekkel együtt léptek be a templomba a Szent Anselm bencés szerzetesei, a Szent Szabina domonkos atyái, a püspökök és a bíborosok. De Donatis bíboros, mielőtt felolvasta a pápa által a szertartásra készített homíliát, akit február 14-e óta a Gemelli kórházban ápolnak. Ebben a pillanatban mélyen egyesülünk a pápával, és köszönetet mondunk neki, hogy felajánlja imáit és szenvedéseit az egész egyház és az egész világ javára. Ferenc pápa szavai összefonódtak a törékenységgel és a reménnyel. Ezek azok a kulcsszavak, amelyek végigkísérik a nagybőjt húsvét felé vezető útját. A hamu valójában emlékeztet bennünket arra, hogy kik vagyunk, de egyben annak is a reménye, hogy mik leszünk. Az a gesztus, amikor lehajtjuk a fejünket, hogy meghambaszkodjunk, arra hív, hogy nézzünk magunkba. A hamu segít, hogy emlékezzünk életünk törékenységére és kicsiségére. Por vagyunk, porból lettünk teremtve, és porrá leszünk. Az élet egy lehelet. Mindenek előtt a törékenység megtapasztalása tanít minket erre, amit fáradtságunkban, gyengeségeinkben élünk meg, amelyekkel meg kell küzdenünk, a bennünk lakozó félelmekben, a bennünk élő kudarcokban, álmaink mulandóságában, annak felismerésében, hogy a birtokunkban lévő dolgok mennyire mulandóak, fogalmazott Ferenc pápa homíliájában. A törékenység közvetlen megtapasztalására késztet a betegség is, mint például a szegénység és a fájdalom, amely néha hirtelen tör ránk és családunkra. Ferenc pápa óva intett a világot szennyező finom poroktól is. Az ideológiai ellentét, az elnyomás logikája, a régi identitás ideológiák visszatérése, amelyek mások kirekesztését, a föld erőforrásainak kizsákmányolását, az erőszak minden formáját és a népek közötti háborút vetik fel. Ezek mind mérgező porok, amelyek elhomályosítják bolygónk levegőjét, megakadályozzák a békés együttélést, miközben napról napra nő bennünk a bizonytalanság és a jövőtől való félelem. A törékenység a halálra emlékeztet, amelyet gyakran a látszatvilágból és a nyelvből is kiűznek, de amely valóságként kényszeríti magát ránk, amellyel számolnunk kell, életünk bizonytalanságának és mulandóságának jelenként. Az általunk viselt maszkok és gyakran a figyelmünk elterelésére tett furfangok ellenére a hamu arra emlékeztet bennünket, hogy kik vagyunk. Ez jó nekünk. Újra perspektívába helyez bennünket, kisimítja a narcizmusunk keménységét, visszavezet a valóságba, alázatosabbá és egymás számára elérhetőbbé tesz minket. Egyikünk sem Isten, mindannyian úton vagyunk. Önmagunkba nézni, lehajtani a fejünket, de egyben fel is emelni, hogy arra tekintsünk, aki feltámad a halál mélységéből, minket is a bűn és a halál hamvaiból, az örök élet dicsőségébe magával víve. Ezt a reményt éljük meg a nagybőjtben. E remény nélkül, hangsúlyozta a pápa, arra vagyunk hivatva, hogy passzívan elszenvedjük emberi állapotunk törékenységét, szomorúságban és elhagyatottságban éljünk. Fontos azonban emlékeznünk arra, hogy Isten szemében drága por vagyunk, és a halhatatlanságra vagyunk hivatva. Ferenc pápa arra buzdított, hogy Jézust helyezzük vissza életünk középpontjába, hogy annak emlékét, hogy mik vagyunk, törékenyek és halandók, mint a szélben szétszórt hamu, végre megvilágosítsa a feltámadott reménysége. Valójában, ha Krisztus felé irányítjuk életünket, akkor az ember a remény jelévé válik a világ számára. Az adakozás, mutatott rá a pápa, arra hív bennünket, lépjünk ki magunkból, hogy osztozzunk egymás szükségleteiben. Az imából megtanuljuk, hogy felfedezzük, hogy szükségünk van Istenre, vagy ahogy Jacques Maritain mondta, a menny koldusai vagyunk. A bőjtből megtanuljuk, hogy éhezünk a szeretetre és az igazságra, és csak Isten és egymás szeretete elégíthet ki bennünket igazán, és adhat reményt egy szebb jövőre, zárta beszédét Ferenc pápa. A homíliát követően sor került az áldásra és a hamvaszkodásra. Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja hamvaszta meg a fő penitenciárius fejét, aki aztán meghamvaszta a híveket.
A pápa 1 millió eurót adományoz egy lakhatási nehézségeket támogató római alapítványnak. A kórházba kerülése előtti hetekben Ferenc pápa adományával hozzájárult a Don Roberto Sardelli alap működéséhez, mely felújítja a Rómában található korábbi papi otthont. A helyiségeket 20 lakássá alakítják át, melyeket az arra rászorulók használhatnak majd. 1 millió eurót adományozott a pápa a lakhatási nehézséggel küzdők javára, derül ki abból a levélből, amelyet Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke küldött a római papoknak. Idén június 23-a és 27-e között ünnepeljük a szeminaristák, püspökök és papok jubileumát. A megfelelő lelki felkészüléshez a szeretett szolgálat és a remény konkrét jelét kívánja adni a római egyházmegye. Tavaly október 25-én, amikor Ferenc pápa a lateráni Szent János székesegyházban találkozott a helyi papsággal, fölmerült a lakhatási nehézséggel küzdők problémája. Ezt a kérdést az egyház az illetékes hatóságok figyelmébe ajánlotta. Miután felemelték hangjukat a rászorulók érdekében, most fontosnak tartják egy prófétai gesztus felmutatását, ami hitelesebbé teszi az elmondottakat. Tudjuk meg Reina bíboros leveléből. Ennek érdekében megnövelték a Don Roberto Sardelli alaptámogatását. Ő egy római egyházmegyés pap volt, aki nagy erővel és szeretettel segítette a hajléktalanokat, hogy így segíthessék azokat a családokat, akik nem bérelhetnek lakást, vagy nem tudják fizetni az egyre emelkedő lakbért. Reina bíboros azt kéri, hogy a papok egy havi ellátásukat, vagy annak egy részét ajánlják föl erre a célra. A főpásztor reméli, hogy ez a döntésük sokak szívét megindítja, azért, hogy a római egyház egyre több embert ösztönözzön az alap támogatására, és így konkrétan szembenézhessenek a város lakhatási válságával. Élő találkozás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmérkedését Nagybőjt első vasárnapjára.
Egyik kisfilmben vak ember ül a lépcsőn, lábánál kalap, mellette tábla, a táblán pedig a következő szöveg olvasható. Vak vagyok, kérem segítsenek. Arra megy egy hölgy és látja, hogy a kalapban nagyon kevés pénz van. Lehajol, dob a kalapba egy kis pénzt, s anélkül, hogy engedélyt kérne, elveszi a táblát, és a másik oldalára ír valamit, majd továbbáll. Amikor a hölgy délután visszatér a vakemberhez, látja, hogy a kalapban sokkal több pénz gyűlt össze, mint bármikor máskor. A vakember megtapogatja a hölgy cipőjét, felismeri őt, s megkérdezi tőle, hogy mit írt a táblára. A hölgy ezt válaszolta. Semmi olyat nem írtam, ami ne lenne igaz. Csak a kérősorokat fogalmaztam át. Ugyanazt írtam, másképp. A hölgy mosolyjal az arcán távozik. A táblán pedig ez állt, ez egy csodálatos nap, és én nem láthatom. A nagybőjt az emberek jó részének a bőjtöt, a lemondást juttatja eszébe. Nyilván ez is benne van. De ha csak ezt tartom szem előtt, akkor ez nem hoz igazi mély lelki örömöt, hanem legtöbb esetben kínlódást és szenvedést vált ki. Nyilván a szenvedés is benne van, a kísértés is benne van, ahogy Jézus megkísértésének története ezt elénk tárja. De benne van a szenvedés értelme, és az, ahogy a kísértéshez lehet viszonyulni. Ezért jó lenne, ha közben a nagybőjt feliratú táblát megfordítanám, és időnként használnám a másik kifejezést, amelyet egyébként egyházunk is szívesen használ, és amit maga az evangélium sugall. Szent 40 nap. Szent 40 nap. Ezt a megnevezést azért jó időnként használni, mert mélyebbre vezet. A belső út lényegére világít rá. Jelöli a véges időt, amely egyben szent idő is. A szent idő pedig jelenti a minőségi időt, mert Istennel eltöltött, Istennel telített idő. A minőségi idő néhány alapvető elemét említem meg. Az első: Istenért teszem, és nem magamért. Aki szeret valakit, több időt ajándékoz a másiknak. Mindezt teszi szabadon, önként, szeretettel, kényszer nélkül, mert szereti a másikat. Jó lenne, ha Istent helyezném vissza a középpontba, hogy ő növekedjék bennem, és ne az én emberi énem. Ebben az idő ajándékozásban jelen van a bőjt is, hiszen lemondok a saját időmről Istenért. Benne van az ima is, mert ketten beszélgetünk. A második: ez a kommunikáció, az Istennel töltött kommunikáció szent. Azért szent, mert az engem felülmúló és mégis mindent átható transzcendens Istennel beszélgetek. Ez pedig akkor igazi, ha mondandóm után el is tudok hallgatni, csendben tudok maradni, hogy meghalljam azt is, amit ő mond számomra. Ez a szóbőjt lényege, hogy nem mindig én beszéljek. Ez először nagyon kellemetlen, de megtisztít, és utána könnyedséget, igazi örömet ajándékoz. Miért van az, hogy oly sokszor elvégezzük szóbeli imáinkat, és még keserűbb az életünk? Azért, mert egyoldalú a kommunikáció. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, tanította a Héli főpap a kis Sámuelt. A kérdés csak az, hogy hallom-e, amit ő mond. Ebben az elemben is jelen van az ima, a nagybőjt egyik alappillére. A Szent 40 nap következő harmadik eleme, amelyik az előzőből következik, Jézus a pusztába megy. A Szent Lélekkel eltelve, tőle telítve megy a pusztába. Amikor a pusztába megyek, találkozom a pusztaságommal, akkor nem mehetek a Szent Lélek nélkül, az veszélyes. A csendben ugyanis feljönnek sötétségeim is. Ha Istenért és Istennel vállalom be ezt a szent időt, akkor önmagam is megtalálom, és embertársamat is. A tudatos eltávolodás paradox módon közelséget teremt. Ha elvonulok Istenért, megtalálom igazi önmagamat és embertársamat is. Tudok őszintébb szeretettel közeledni a másik felé. Ebben az elemben benne van az alamizsna, a nagybőjt egy másik fontos alappillére. Ez a három alappillér orvosolja a hármas megkísértést, az ima, a bőjt és az alamizsna. Jézus is ezt teszi a pusztában. Állandóan az Istenre figyel, az ő szavát követi. A Szent 40 nap értelmet ad a bőjtnek, az imának és a másokra figyelésnek. Ha ez a három Isten nélkül történik, akkor imádkozhatom, de nem történik meg az élő találkozás Istennel. Akkor bőtölhetek, mert fogyókúrává korcsosul és magamba zár. Akkor segítek másokon, de csak azért, hogy rajtam is segítsenek. Ez pedig kevés, mert Isten nélkül értelmetlen, ahogy élni is értelmetlen nélküle. Legyen ez a nagybőjt élő találkozás az Istennel.
Élő találkozás. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották nagybőjt első vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Egy hangszer voltam az Isten kezében, ki játszott rajtam néhány dallamot. Ábrányait a boldog szenvedésnek, azután összetört és elhagyott. Most az enyészet kezében vagyok, kezében vagyok, de fölöttem égnek a csillagok.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az ószövetségi idők zsidó hagyományában a böjt megtartása kétféle célt szolgált. Egyrészt akkor hirdettek az egész nép számára böjtöt, amikor valamilyen veszélyben Istenhez fordultak segítségért, és imádságukat a böjtöléssel akarták megerősíteni. Másrészt a böjt bűnbánati cselekedet volt, a bűnösség elismerése és kifejezése annak, hogy visszakívánnak térni Isten törvényeinek útjára. E kétféle vonatkozás a zsidó gondolkodásban szorosan összetartozott. A népet azért éri valamilyen csapás vagy fenyegetés, mert bűnös és nem él az Istentől kapott törvények szerint. Ha tehát a böjt megtartásával közelednek Istenhez, el fog múlni a veszély. Jézus és a későbbiekben a keresztény gyakorlat új értelmet ad a böjtölésnek, amely túlmutat a korábbi gyakorlatias, haszonelvű szempontokon. Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény, teszi fel a kérdést Jézus a mai evangélium szerint, amikor keresztelő János tanítványai nehezményezik, hogy Jézus tanítványai nem tartanak böjtöt, holott ők és a farizeusok tanítványai is megtartják a böjti szokásokat. Az Úr szemében tehát a böjt szomorúságot, gyászt jelent, aminek véleménye szerint most, amíg ő a világban van, nincs itt az ideje. E ponton nyer valójában új értelmet és mély lelki tartalmat a böjt, már nem a gyász és a szomorúság kifejezése, és nem csupán segélykiáltás Isten felé, hanem a várakozás kifejezése. Böjttel várjuk az Urat, a vele való találkozást.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban Szent Perpétua és Felicitas vértanúk emléknapja van. Rájuk is emlékezünk és hozzájuk is imádkozunk a mai első pénteki szentmisében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 541-es számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik, mi pedig dicsekedjünk Urunk Jézus Krisztus keresztjében. Majd ezután a Szent Fagyuram énekeskönyv 53-as számú énekét énekeljük, könyörülj Istenem, én bűnös lelkemen kezdő sorral. Ezután a 155-ös számú ének következik, amely így kezdődik, Jézus szíve, legtisztább szív. És befejezzük a mai szentmisét a 74-es számú ének éneklésével, amelynek kezdő sora így hangzik, Ó Jézus, Jézus, ó lankat Jézus. Megismétlem sorrendben az ének számokat, az Éneklőegyház 541-es, valamint a Szent Fagyuram énekeskönyv 53-as, 155-ös és 74-es számú énekeit énekeljük a mai első pénteki szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.